Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdió volt Tibor atya a mikrofonnál a Házasság és Család című műsorunkban. Ott hagytuk abba az elmúlt héten, hogy menjen-e a feleség dolgozni. Hát megnézzük ezt egy picit, ezt a témát is. A Szentírás tanítása szerint, hogy ez hogy is működik. Majd tovább megyünk és megnézzük, hogy mi a gyerekek feladata egy hívő családban. Na de akkor térjünk vissza, hogy menjen-e a feleség dolgozni. A normális az lenne, ez az Isten gondolata is, hogy ne menjen. Tehát mindaz, amiről beszéltünk a múlt héten a műsorban, az az volt, hogy az volna a feladata a feleségnek, hogy figyelje a gyermeket, minden lépését, kivel barátkozik, mit olvas, milyen zenét hallgat, milyen filmeket néz, stb. És itt tevődik fel a kérdés, hogy ma ki ellenőrzi ezt, ha az egész nap se a férj, se a feleség nincs otthon. Hát vannak rendkívüli esetek. A férj beteg, vagy nagyon keveset keres. Tehát itt nem törvényt akar felállítani senki. Egyet azonban minden családnak a szívére helyeztek. Ha megvan a mindennapi kenyér, a ruha, lakás, a szükségesek, és csak azért megy el a feleség dolgozni, hogy több legyen, magasabb anyagi színvonalon éljenek, jobban kielégítsék a kívánságaikat, akkor a Szentírás tanítása szerint eltévesztették a célt. Azt írja a Példabeszédek könyve 15. fejezetének 16. verse, jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. Tehát ahol mind a két szülő dolgozik, ott talán nincs meleg otthon, előbb-utóbb háborúsága, ahogy fogalmazza a Szentírás is, az lesz a családban, és nem harmónia. Szintén a Prédikátorok könyvében olvashatjuk a 4. fejezet 6. versében, jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Nagyon sokan elmondhatják, hogy ahol ahol a feleség dolgozik, nem biztos, hogy nyugalom van a családban. Este, amikor hazamennek, az egyik gyerek erre, a másik arra van, azt se tudja, hol kezdje, készen van-e már a lecke, mit csinált egész nap, számítógép mellett ült, milyen filmet nézett, van-e tiszta ruhája, étele, stb. Tehát ezt mindenki maga tudja, hogyan zajlik ilyen esetben egy este. Reggel pedig, mikor már indulna az apa és az anya is a munkába, de a gyereknek is menni kell az iskolába, készen vagy már, gyerünk, siessünk, tehát csupa idegesség és nyugtalanság minden. Hát elmondhatják a kedves hallgatók is azt, hogy amikor fiatalok voltak, akkor is voltak nehézségek, de azt is el kell ismerni, hogy ma bizonyos értelemben még nehezebb. Azért már gonosz időket élünk, amikor egyesek elmesélik, hogy amikor összekerültek a feleségükkel, azt mondták, ha gyerekeink lesznek, inkább zsíros kenyeret esznek egész életükbe, de akkor sem megy a feleség dolgozni. És nem tudták, hogy lesz-e vagy sem, de ezt elhatározták, hogyha születnek, akkor otthon marad. Míg fel nem nevelik a gyereket, addig nem megy el dolgozni, és a Jóisten meg is áldotta őket, nem vállaltak túl egyetlen túlórát sem, egyetlen plusz munkát sem, nem volt mellékállás, nem csináltak semmi olyat munkaidőn túl, amiért pénzt kaptak volna, és a munkán kívül az Istennel, a családdal foglalkoztak, és az Isten meg is áldotta őket, és nem kell csak zsíros kenyeret enni, nem kell koplalni, hitben lehet élni, hitben. És nem úgy kell gondolkodni, hogy hát, ha majd a férjemnek jobb állása lesz, ha többet fog keresni, ha így lesz, vagy úgy, ha ezt is elértük, és azt is, akkor nem fog dolgozni. Hát azt mondjuk, hogy Uram, hitben élek. Tudom, hogy te megáldod a keveset is, és meg is fogja tapasztalni az áldást, aki hitben él. Hát ezt tanítja a Szentírás arról, hogy menjen-e a feleség dolgozni, vagy nem. Mi a gyerekek feladata a hívő családban? A gyerekek feladata és felelőssége a családban. Azt olvashatjuk a Kolosszeiekhez írt levél 3. fejezet 20. versében, hogy ti gyerekek, fogadjatok szót a szüleiteknek mindenben. Mert ez kedves az Úrnak. A gyerekektől Isten a szófogadást követeli meg. Ezzel mutatja meg a gyermek, hogy tiszteli a szüleit. És egy ígéret is fűződik hozzá, A kivonulás könyvében, a 20. fejezet 12. versében olvashatjuk azt, hogy hosszú ideig élj a földön. Az Ószövetségben az engedetlen gyermeket megkövezték. Ha valakinek, olvashatjuk a Szentírásból, ha valakinek makacs fia van, aki az ő atya szavára és anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik, sem engedelmeskedik neki, az ilyet fogja meg az atya és anyja, vigyék a város véneihez, és mondják a város véneinek, ez a mi fiunk makacs, nem hallgat ránk, tobzódó. És akkor az ő városának minden emberek kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon. Így tisztíts ki közüled a gonoszt, és egész Izrael hallja meg, és féljen. Vagy a másik helyen azt olvashatjuk, hogy aki megveri az atyát vagy anyját, halállal lakuljon. Vagy egy másik helyen, aki szidalmazza az ő atyát, és aki szidalmazza az ő atyát vagy anyját, az is halállal lakuljon. Szintén a kivonulás könyvében 21. fejezet 15-16-17. Verses sorokban olvashatjuk ezeket. Tehát azt is meg kellett kövezni, aki megverte, vagy egyáltalán káromolta a szüleit. Mivel ez így volt, már csak ezért sem lehetett az engedetlen gyermek hosszú életű a földön. De van ennek egy másik vonatkozása is. Isten ígéretet tesz Izraelnek, hogy azt a földet, amelyre bemennek, akkor tudják hosszú időn keresztül megtartani, ha a gyermekeiket engedelmességben tartják. Tehát ha valaki nem tanulja már meg a gyermekkorában az engedelmességet, akkor abból istentelen felnőtt lesz. Az nem fogja megtartani Isten törvényét, és ezért Isten megbünteti. Előre megmondta nekik, szét fogja őket szórni a többi nép közé. Nem fognak többé azon a földön lakni hosszú ideig. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, aki ma nem engedelmeskedik a szüleinek, az olyan kárt tehet saját magában, ami megrövidítheti az életét. Egy italos ember például nem sokáig él. Egy kábítószeres még addig sem. Egy paráznak játékozója az egész életét tönkreteszi magát, nem él sokáig. Aki magának él, harácsolóvá válik, hamar szembe találja magát olyannal, aki még inkább harácsoló, aki esetleg agyon fogja ütni a pénzét, a vagyonét, mert ezt látjuk napjainkban. Tehát miért hasznos a gyerekeknek engedelmeskedniük a szüleiknek? Egyrészt azért, mert ezzel sok rossz dologtól megmenekül. Olyan dolgoktól, amit gyerekésszel még nem lát át. Például a kisgyerek nem tudja, hogy ha belenyúl a konnektorba, akkor az áram agyon csapja, úgymond. A tizenévesek se tudnak még sok mindent, amit mondanak nekik a szüleik. A kisgyereknek még a kezére lehet ütni, és megtanul engedelmeskedni. A tizenéves már azt gondolja, hogy ő sokkal okosabb, mint a szülők, és sokszor nem fogadja el, amit mondanak neki. Nem látja még azt, amit a szülő igen, és ha engedelmeskedne, megmenekülne sok bajtól. Másik oka is van annak, amiért jó engedelmeskedni. Gyermekkorban fejlődik ki a jellem. Aki engedelmes a szüleinek, annak a jelleme jó irányba fejlődik. Ez által tanulja meg, hogy az életben mindig lesznek főnökei, akiknek engedelmeskedni kell. A törvénynek, az ország törvényeinek, a hatóságoknak engedelmeskedni kell. Ha ezt nem tanulja meg, és nem engedelmeskedik, nagyon sok baja lesz az életben. Aki nem engedelmes a szüleinek, az nem tud majd engedelmeskedni Istennek sem. Megszokja az engedetlenséget, azt mondja a Szentírás. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, mi módon szeretnénk Istent, akit nem látunk? Ha nem engedelmeskedik a szülőnek, akit lát, akinek a hangját a fülével hallja, hogyan engedelmeskedjen Istennek, akit a szemével nem lát, és csak szellemi fülekkel lehet hallani? Az engedetlenség tehát súlyos bűn. Erről azt mondja a Sámuel könyve, a 15. fejezet 23. versében, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. És bálványozás és bálványimádás, ez ellenszegülés. Tehát Szeretnénk, hogyha megértenék a fiatalok, a gyerekek, hogy az engedetlenségre nem szabad vállat vonni. Jó, hát nem fogadtam szót, de megúsztam, nem lett baj, meg se fenyítettek érte. Mindenki járja maga útját. Tehát Isten előtt olyan ez, mint a bálványimádás és a varázslás. A bálványimádót, a varázslót ki kellett írtani, ezért kellett az engedetlen gyermeket is megkövezni. És nagyon komoly dolog ez. Nagyon fontos megtanulni a szülői házban az engedelmességet. Ha engedelmeskednek a gyermekek a szülőknek, harmónia lesz. Ha nem engedelmeskednek, nem lesz harmónia. Ők is megisszák a levét, mert rossz légkörben nőnek fel, és maguknak okoznak elsősorban kárt vele. Most érjünk vissza a szülők feladatára, és azzal folytatnám, hogy ne ingereljék, ne bosszantsák a gyermekeiket. Az Efezusi Levél 6. fejezet 4. versében azt olvashatjuk, hogy ti atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint. Vagy a Kolosszeiekhez írt levél 3. fejezet 21. versében, ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Úgy gondolom, hogy ezt elsősorban az édesapáknak mondja, de persze az édesanyák is tanuljanak belőle. Az apák hajlamosabbak arra, hogy ingereljék és bosszantsák a gyerekeiket. Az anyák inkább hajlamosak elkényeztetni őket. Miről van szó? Mivel bosszantja a szülő a gyereket? A gyereket sok minden bosszantja, például amit mond a szülő, hogy most nem mehetsz játszani, mert elő meg kell írnod a leckédet. Most nem mész kirándulni folyam, mert a kertet kell felásni. Ez a gyereket bosszantja. De a Szentírásban nem erről van szó. A gyereket majd szétveti a méreg azért, amit a szülő kér, de nem ez a bosszantás, amiről a Szentírás beszél. Ennek az a lényege igazából, hogy a szülő ne álljon elő a gyermek felé értelmetlen elvárásokkal, szőrszál hasogató szabályokkal, vagy oktalan követelésekkel. Például ne legyen állandóan akadékoskodó, amikor semmi sem jó, amit a gyerek tesz. Tehát vegye figyelembe a szülő, hogy ő még gyerek. Nem tudja úgy és annyi idő alatt megcsinálni a munkát, mint egy felnőtt. Vagy a szülő ne kivételezzen az egyikkel a másik róvására. Ne legyen kedvenc a gyerekek között. Egyformán igazságos, egyformán szerető legyen. Lehet, hogy a gyerekek mégis úgy érzik, szinte mindegyik gyerek ilyen, hogy a másikat jobban szeretik, de hát ez csak egy gyerekes érzés. Ne legyen alapja, soha ne legyen alapja. Vagy egy másik példa az értelmetlen elvárásokra, amivel tényleg elkeserítjük vagy bosszantjuk a gyereket. Ha egy gyerek közepes képességű, akkor a szülő ne kívánja tőle, hogy kitűnő tanuló legyen, mert nem tud, képtelen rá. Tehát elégedjen meg azzal a szülő, hogy az ő gyereke egy közepes szintű gyerek. Ne elégedjen meg rosszabbal sem, ha közepes képességű. Tehát a szülő ne hozzon értelmetlen szabályokat. Hallottam valakiről, akinek gyerekkorában szokása volt a köhécselés és a krákogás. Hát nem tudom, hogy rossz szokás volt-e ez, vagy betegség, vagy mi más volt az oka, de az apát minden esetre idegesítette, ráparancsolt és megtiltotta, az én jelenlétében többet ilyen ne csinálj. A gyereknek mégis köhögnie kellett, és ilyenkor mindig összeütkezésbe került az apjával, és a végén már félt tőle. Tehát ez értelmetlen dolog, elkeseríti. Tehát mérje fel a szülő, hogy mit kívánhat a gyerektől. Ha egyszer kimondta a kérését, ahhoz tartania kell magát, de ez ne legyen értelmetlen szabály, vagy olyan követelés, aminek nincsen semmi alapja. Hogyan neveljük a gyereket az igére, úgymond? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy neveljük az Úr tanítása szerint. Hát hogyan tegyük ezt mindazon túl, amit már eddig elmondtunk? És az igék, ahogy olvassuk a Szentírásban, amelyeket mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad, és a fiaidnak szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, amikor lefekszel, vagy amikor fölkelsz. Tehát a szülőnek Isten szava éljen a szívében. Tehát ne csak a Szentírásban legyen, hanem éljen a szívükben. Amikor csak együtt vannak a gyerekekkel, ahogy olvastuk, amikor az úton jársz, vagy amikor lefekszel, vagy amikor felkelsz, vagy asztalnál ülsz, bármikor beszéljenek erről nekik. Ez nem azt jelenti, hogy mindig figyelmeztessük a gyerekeket, hogy fiam, ez egy aranymondás, például János Evangélium 3. rész 16. verse, és na mondjad szépen, na most egy másik aranymondást akarok hallani. Nem, nem ezt jelenti. Az se, hogy este leülünk, vagy minden vasárnap délután prédikálni a gyereknek, vagy minden reggel el kell olvasni egy fejezetet a Szentírásból. Ez lehet jó, sőt, hogy jó is, de itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy amikor együtt élünk a családdal, és a gyerekem olyat tesz, ami nem helyes, akkor ott rögtön mondja meg, hogy miért nem az. Tehát azért volt, nem volt helyes fiam, azért nem volt helyes lányom, mert a Szentírás ezt mondja, és ennek ez lesz a következménye. És kész, ennyi elég. Ezt 2 perc alatt el lehet mondani. Menet közben, ahogy történik valami, rögtön ott kell elmondani a gyereknek. Legtöbbször az anya van otthon, ezért ő mondja el. Ha az apa van ott, akkor ő. Tehát egész nap reggeltől estig éljen a Szentírás, Istennek a szava a szívünkben, és így lesz ott majd a gyereknek a szívében is. Egy konkrét esemény kapcsán fogja hallani Istennek a szavát, és akkor ezt meg is fogja érteni. Tehát ez nem csak egy bibliai aranymondás lesz, hanem tudja majd alkalmazni is a mindennapi életben. Még egy fontos dolog van a szülő és a gyereke kapcsolatában. A szülők mindig ugyanazt és egyformán képviseljék egymást a gyerekek előtt. Ha a gyerek észreveszi, hogy a szülők nem értenek egyet valamiben, és látja, hogy az egyik engedékenyebb, mint a másik, akkor ezt biztosan ki is fogja használni. Nagy érzékük van ehhez a gyerekeknek. Mindig tudják, hogy kitől kell engedélyt vagy pénzt kérni, és vissza is élnek vele. Az anya ezért úgy éljen és beszéljen, hogy a gyerekek érezzék, hogy az apjukat, a családfőt képviseli. Azonosul az ő véleményével. Érezzék meg a gyerekek is, hogy itt a családban egy akarat van, az apa akarata. Érezzék meg, hogy az anyjuk is aláveti magát az apjuk akaratának. Egyet képviselnek, egyképpen szólnak, tehát lássák a jó példát az anyában, hogy ő is engedelmes a férjnek, az apának. Példát mutatva a gyerekeknek, hogy ahogy én engedelmeskedem apátoknak, ti is úgy engedelmeskedjetek nekem, mert én apátokat képviselem. És a gyerekek azt is meg fogják érezni, ha a szülők mindenek felett Isten akaratát keresik, és Isten akaratát képviselik. Amikor mond valamit a szülő, akkor magyarázza is meg ezt Isten igéje szerint. És ekkor megvalósul a helyes sorrend. Isten, Jézus Krisztus, apa, anya és gyerekek. Ez az isteni aláfölé rendeltségi sorrend. Ha valamiben mégis vétenének a szülők, a gyerekek azt is lássák meg, hogyan áll minden helyre Krisztusban, Isten előtti bűnbánatban és bűnbocsánatban. Nem omlik össze a gyerekek előtt a szülő tekintélye, ha a szülő bevallja Isten előtt a gyengeségeit és bocsánatot kér tőle. A gyerek inkább megérzi azt, hogy a szülei Istenre akarnak figyelni, és alázatosan akarnak járni előtte. Példa és biztatás a gyermeknek, hogy ők is úgy járjanak a szüleik és Isten előtt. Meddig felelős a szülő a gyerekeiért és a gyerekek neveléséért, ez is egy másik kérdés. Amíg kiskorú, mindenképpen felelős a szülő még a hatóságok előtt is. A nagykorúság után pedig addig, amíg a házában lakik. Amikor elköltözik a gyerek, akár azért, mert megnősült, férjhez ment, akár úgy gondolja, hogy ő már nagykorú, önálló keresete van, ezért nem akar otthon lakni, akkor a szülő már nem felelős sem emberek, sem Isten előtt közvetlenül, mivel nem is lát bele a dolgaiba. A kapcsolat nem szakad meg. Ha a gyerek tanácsot kér, vagy ha a szülő valami kirívó dolgot lát a gyermeke életében, elmondhatja neki szeretettel, meg is intheti, de már nem vonhatja felelősségre, nem kényszerítheti rá az akaratát. Nem mondhatja azt, mint mikor meg otthon lakott az én házamban, ezt nem teheted meg. Sőt, azt mondhatjuk, nem is lenne jó, ha a szülő beleszól a felnőtt gyerekei dolgába. Egyet azonban tudatosítson a szülő, hogy amikor elmegy a gyermeke, hogy fiam, eddig felelős voltam érted, sok mindent megtiltottam neked, sok mindenre bíztattalak. Most már te vagy a tetteidért a felelős. Én nem láthatok minden részletet, de Isten lát téged. Amit itthon hallottál, ne felejtsd el, mert Isten előtt felelős vagy, és el kell számolnod majd a saját lelkiismereteddel is. Kedves Máre Rádió hallgatók, a gyermekek egymás közötti kapcsolatáról egy pár gondolatot szeretnénk megosztani. Minden szülő szívére azt szeretném helyezni elsősorban, hogy a gyerekek közötti kapcsolatot azt mindig a szülőnek kell szabályoznia, és pedig az Istentől kapott legjobb belátásuk szerint. Ahogy az Isten szabályozza, vagy szabályozta a Szentírásban, hogy mit kíván tőlünk, mit tehetünk, mit tegyünk, mit nem, úgy a gyermekeknek is leírja nagy vonalakban a Szentírás, hogy engedelmeskedjenek és tiszteljék a szüleiket. A mindennapi élet apró cseprő dolgaiban, a gyakorlati életben rengeteg probléma, súrlódás adódik, ezeket a szülőknek kell szabályozniuk. Úgy is mondhatnánk, a szülőknek fel kell állítaniuk egy házi rendet, és minden gyereknek ehhez kell magát tartania. Világos legyen mindenki előtt, mi a követelmény, mit kívánnak tőle, mit tehet és mit nem. Csak így lesz rend a családban. Ha nem mondjuk meg a gyerekeknek a házi rendet, akkor az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, a szülő egyiktől kéri, a másiktól nem kéri a betartását, valami esetleg elkerülheti a szülő figyelmét, és abból csak egy káosz lesz. A szülők tehát követeljenek meg egy bizonyos rendet, és ehhez tartsa magát az egész család. Most nem egy pontos házi rendet akarok én elmondani, mert én, mint pap, nem tudom, hogy ez hogyan működik, csak ahogy minket is nevelnek, családból jövünk, származunk mi is, tehát tudjuk, hogy ez hogy működik. De egy néhány példát megemlíteknék, mit kell a szülőknek szabályozni? Ezt nem mondja meg a Szentírás, viszont a szülő van megbízva azzal, hogy igazgassa a saját háza népét. Tehát a nagyobbak segítsenek a kisebbeknek, de a kicsik ezzel ne éljenek vissza. Tehát a nagyobbaktól meg lehet kívánni, hogy a kisebbeknek segítsenek, sok mindenben lehet segíteni. Egy egyszerű példa, a kisebbik cipőjét bekötni tanulásban, a kicsiktől viszont meg kell követelni azt, hogy ezzel ne éljenek vissza. Tehát amit maguk is meg tudnak tenni, azt ne várják el a nagyobbaktól. Szokják meg, hogy például ami 2 éves nem lesz, addig ugyan a 6 éves befűzi a cipőjét, de amikor már ő is 6 éves lesz, ne várja el még mindig a másoktól, mert már maga is képes rá. Tehát ez egy példa arra, hogy mire figyeljenek a szülők. Vagy a kicsik számára is legyen követelmény. A kicsiktől meg kell követelni, hogy ne nyúljon a nagyok holmiához például. Az iskolai felszereléshez, a ruhához, játékhoz, stb. Mert a legtöbb viszály ebből van. Hogy elvette, ami az enyém, nem találom a füzetem, kivette a toltartóból a ceruzámat, radíromat, nem találom, hol keressem, indulni kellene az iskolába, és még mindig nincs meg valami. És akkor jön a felfordulás. Tehát meg kell követelni az óvodástól, hogy az iskolás holmiához nem nyúlhat, tehát csak a saját dolgaival játszhat. És a nagytól azt kell megkövetelni, hogy a kicsit ne piszkálja, ne ingerelje, ne csuklója, ne vegye el a játékait, ne ugrassa és ne bosszantsa. A következő dolog, amire figyelni kell, hogy a munkából minden gyerek arányosan vegye ki a részét. De erről majd a következő műsorunkban beszélünk és folytatjuk, majd arról is szó lesz, hogy a gyerekeknek mikor kell lefeküdni, minden gyerek tartsa rendbe a saját holmiát, tehát ezekről mind szó van a Szentírásban is, és a Szentírás tanítása szerint, tehát jövő héten folytatni fogjuk a Házasság és Család című műsorunkban. Tibor atyát hallották, egy áldott szép napot továbbra is, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek. A piarista hivatás iránt érdeklődők számára szerveznek nyílt napokat Budapesten.